Szervusz, Fruzsi, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen.
Önmagában az, hogy itt ülszed a stúdióban, az ez nem egyfajta szuverenitássértés már?
De én már voltam itt, meghívtál a 2006-os. Hát
visszatérő, visszaeső szuverenitássértő
igen.
vagy.
Meg nagy, most már előfizetőtök vagyok, meg
ajaj,
nagy...
Ajaj.
Állandóan nézem a műsoraitokat, úgyhogy nagyon drukkolok nektek, örülök, hogy van egy ilyen csatorna is.
Köszönjük szépen. Ugye hangsúlyoztad azt, hogy nem tört meg a támogatásod a Fidesz kormány irányába, de az átláthatósági törvény az nálad is átlépett egy határt. Az átlátszónak írtál egy cikket, miért visítok együtt a Lipsikkel címen. Összetudod foglalni, mi a problémád a szuverenitásvédelmi hivatallal, illetve ezzel a törvénytervezettel?
Hát ugye ebben egy csomó olyan jogi, meg nem tudom, EU-s, meg gazdasági kérdés van, amiben azért nem szeretnék belemenni, mert jobban kéne hozzáérteni. Ami engem motivált, és amiért kiálltam, az egyébként konkrétan Bodoki Tamásnak köszönhető, mert mi nagyon régóta ismerjük egymást, meg kollégák vagyunk, meg kölcsönös tisztelettel vagyunk egymás iránt, és amikor a 2006-ról akartam készíteni filmet a 15 éves évfordulóra, akkor megkértem, hogy együtt készítsük el a filmet, és segítsen. És úgymond ő akkor kockáztatott miattam, mert igazából az neki volt cikibb, mert ugye úgymond, tehát én állna be vagyok sorolva fideszesnek, most...
Hát te magad határozod meg így, nem magadat?
Hát nem így határozom meg, én jobboldali keresztény ember vagyok, ezt abszolút vállalom.
De bocs, a válaszolványosok is jobboldali keresztény emberekként hivatkoznak sokszor magukra, de nem támogatják a Fidesz kormány, sőt kifejezetten kritikusak vele szemben. Te pedig, én ezt csak leíró jelleggel mondom, te pedig nem titkoltad soha, hogy szimpatizálsz a kormánnyal.
Ez szerintem egyébként egy tök jó dolog, hogyha erről beszélgetünk, mert van olyan is, hogy lefideszesezés, ami olyan értelemben lefideszesezés, hogy én szerintem több vagy, tehát hogy az, hogy kire szavaztam egyrészt, az se egyértelmű, mert nincs kirakva fejemre, hogy kire szavaztam. Másrészt meg az, hogy csomó mindenben egyetértek a kormánnyal, vagy az ő irányvonala az ami nekem tetszik, vagy van egy csomó minden, ami mondjuk nem tetszik, például mondjuk a 2006 meg a Gyurcsány rendszer, attól még olyan értelemben nem vagyok fideszes, tehát nem vagyok pártag, nem függök tőlük semmilyen szinten, vannak fideszes kapcsolataim, ha elhívnak egy rendezvényre, elmegyek.
Benne volt-e Novák Katalinnak a tanácsadó testületében?
Igen, de az nem Fidesz. Hát ott benne volt.
Most meg még egyszer?
Az nem Fidesz, hogy valaki benne van a köztársaságen. Hát a köztársasági elnök, ugye a köztársaság...
Pár tagja volt, tehát most...
Azt értem, de akkor ő köztársasági elnök volt, és a köztársasági elnök felkért embereket, hogy legyenek a tanácsadó testületének a tagjai ingyen, ez nagyon fontos, mert mindenki azt hiszi, hogy én ott nem tudom, miket kerestem, amiben egyébként meghívta Gundel Takács Gábort, Lackfi Jánost, nagyon sok embert, egyébként sok baloldalit is hívott, tudom.
Kicsodát például.
Azért nem mondom, mert nem vállalták, ez nem nyilvános, csak tudom, hogy ő, tehát ott a Novák Katalin abszolút akart nyitni, ebből a tanácsadó testületével is azt akarta bebizonyítani, hogy ő próbál nyitni, és mindenkivel szót érteni, és mindenkinek meghallgatni a véleményét. Egyébként, ami nagyon érdekes, hogy a felkérésében is motivált arra, hogy én most itt üljek a Partizán stúdióba, mert a felkérésében azt írta, hogy mivel független gondolkodó vagyok, és merek őszintén véleményt nyilvánítani, akár kritikusan, erről szólt a felkérés. Tehát igazából nem is a Három Királyfi miatt kért föl, hanem pont amiatt, hogy én rendszeresen a Facebookon kritizálom a Fideszt, mert már nagyon régóta teszem ezt, és ő neki ezt tetszett, és ezért hívott meg a tanácsadó testületébe, mert ő azt mondta, hogy autonóm gondolkodókat szeretne a tanácsadó testületébe.
Segíts nekem egy pillanatra, tudsz mondani olyan ügyet, amiben Novák Katalin bármilyen szempontból nyilvánosan tengelyt akasztott a kormánnyal, ameddig köztársasági elnöke volt az országnak?
Hát például ugye akkor volt a tanártüntetés, és akkor ő lement, és próbálta a tanárokkal beszélni, de...
Ez tengelyakasztás?
Hát olyan szempontból, hogy tudom, hogy ő is nagyon fontosnak, például az oktatásügy témában, én azt nagyon sokszor nyilvánosan kiálltam, és mondtam, hogy ez nem tartható, ami most van, hogy ilyen alacsony a tanárok fizetése. Ez ugye mi a Három Királyfiban azért küzdünk, hogy megszülessenek a kívánt gyerekek, és az nem elég, hogy megszűjük a gyerekeket, hanem nagyon fontos, hogy normális oktatásban legyen részük.
Na ez az, ami hiányzik a kormány retorikájából. Tehát azt halljuk, hogy szülessen minél több gyerek, pláne a kívánatos, felső középosztálybeli, magas adó kedvezményekkel honorálható családokban. Arról már kevesebb szó esik, hogy mi történik a megszületett gyermekekkel utána a magyar állam gondozásában.
Hát én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és ezt egyébként pont amikor a tanácsadója volt a Novák Katalinnak, akkor voltak a tanártüntetések. Én ezt többször beszéltem is neki erről.
Egyszerre állt ki a tüntetők mellett.
Hát lement a tüntetők közé, és beszéltett velük.
Hát a támogatására nem biztosította őket.
Most én nem emlékszem, hogy ez konkrétan, de az, hogy ő lement, tehát hogy azt szerintem egy tök jó gesztus volt, és nagyon örültem. Tehát ő...
volt olyan törvény, amiben ő tengerit akasztott a Fidesz-szel, akár csak azt mondta, hogy ne haragudjatok ebben és ebben, ezt visszadobom.
Most én nem készültem Novák Katalinból, ha legközelebb meghívsz ebben a témában, akkor felkészülök. Én ezt... most így nem tudom meg. Azt tudom, hogy a négy szem közti meg a tanácsadói beszélgetésünkön ő abszolút nyitott volt. Tehát, sőt, úgy azt mondta a tanácsadói beszélgetés elején, hogy persze nagyon kedvesek vagyunk, ha dicsérjük, de ő most kritikát szeretne hallani.
És mi volt a kritikád vele szemben?
És hát például az oktatás, úgyhogy az nagyon fontos, és hogy ezt nem lehet a szőnyeg arra csöpörni, és ez a mi témánk, és igenis, hogyha valaki a nemzetben gondolkozik, meg a családban gondolkodik, akkor ezt nem engedheti el, és ki kell állni egyértelműen mellettük. Én nem a tüntetők mellett mondom, hanem az ügy mellett, és egyébként mi, mint Három Királyfi, abszolút ki is álltunk, és sőt, a Balatoni Katalin, aki nekünk az oktatási szakértőnk volt, ő most a miniszterelnöki biztosra lett az oktatásügynek, aki ezt nagyon-nagyon szívén viseli, és egy nagyon jó szakember. És egyébként amióta ő, tehát most előtte helyettes államtitkár volt, ő tényleg egy szakpolitikus, egyébként tök jó lenne a kormányban, sokkal több szakpolitikus lenne, tehát ő egy komoly szakpolitikus, aki az oktatásügyből jött, és hát azóta egyébként ő képes is tárgyalni a különböző szakszervezetekkel, megemelkedett a tanárok fizetése, tehát például ez egy nagyon jó irányba elindult, most nem mondom, hogy a mi teljesítményünk, de mi ebben nagyon benne voltunk.
Azt írod a hivatkozott átlátszós publicisztikádban, az az újság, ami korrupciós ügyeket tár fel, nemzeti érdeket képvisel, ha pedig hazudik, akkor tessék beperelni. Kifejtént, hogy ez az pontosan mit értesz?
Tehát, na igen, visszatérve a törvény, mert ugye az nagyon fontos, és ott oda, hogy ugye a Bodoki Tamás akkor kiállt mellettem, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy tett volt, és együtt meg elkészítettük a 2006-os filmet, és éppen ezért nekem Bodoki Tamás hihetetlen hiteles, mert tudom, hogy ott a 2006 ügyében is nagyon mélyre ment, és nagyon komolyan feltárta, hogy mi minden történt. És azóta is én követem a munkáját, és az átlátszóban látom, hogy napról napra tárjanak fel olyan ügyeket, amiből aztán egyébként sokszor komoly büntető ügyek is lesznek, szóval nagyon komoly korrupciós feltáró tevékenységet folytatnak. Ettől függetlenül, ugye akkor nézzük meg a másik oldalát, amit a Szuverenitásvédelmi Hivatal állít, hogy itt vannak különböző emberek, akik igazából nem is a újságírók, meg nem is civilek, meg nem tudom, hanem a titkos szolgálatnak, külföldi titkos szolgálatoknak dolgoznak, és adatokat. Most én készültem erre az adásra, és fölhívtam titkos szolgálatban dolgozó embereket is, meg ügyvédeket is, meg ebben...
És itt a kapcsolataid van.
Hát van a kapcsolat. Ebben...
Én nem tudnék fölhívni egy titkos szolgált, csak mondom.
Hát nem titkos szolgált, hanem olyan embert, aki olyan területen dolgozik, ahol kapcsolatban
van. Okay.
És ebben egyébként a vád az működhetne, mondjuk most maradjunk a Bodokiékkal kapcsolatban, mert aztnak olvastam el a jelentését. Tehát ugye ott azt állítják, hogy ők lekértek közérdekű adatokat, ugye itt az előzetesben is ezt láttuk, és azokat a közérdekű adatokat ők nyilvánosságra hozták. Na most ebben, ha a Bodokit meg felbéreli valami külföldi titkos szolgálat, és fizet neki, és megkéri őt, hogy kérjen le közérdekű adatokat, ami neki kell igazából, és igazából nem is az a lényege, hogy ő új ebből cikket ír, hanem utána ezt átadja ezeket az információkat annak a külföldi titkos szolgálatnak, és ezért pénzt kap, ha így van. Az egy komoly bűncselekmény. Nem ismerem a jogi tételét, hogy most
konkrétan
az kém, vagy nem tudom. Tehát az tényleg nemzetbiztonsági, szuverenitásvédelmi probléma. És ez rendben van, ha ezt mondjuk kiderítenék. De ez egy olyan komoly vád, hogy erre van egy titkos szolgálatunk. Tehát pont ez a lényeg, hogy van egy szervezet, egy bűnüldöző szervezet, aminek a dolga ez föltárni, és ennek van egy jogi következménye. Tehát mondjuk gyanúsabodok ki, tegyük fel, akkor illik bevinni, kikérdezni, bizonyítékokat szerezni ellene, eljárást indítani ellene, és elítélni. Hát de nem egy ilyen jogi úton zajlik, hanem, mert ezt is kérdeztem a jogászoktól, jelen pillanatban még, most majd ha meghozzák a törvényt, akkor változik, de jelen pillanatban még, a szuverenitás védelmi hivatal jelentése az publicisztikának számít. Tehát az nem egy feljelentés, az egy vélemény. Ebből is érvelnek, mert ugye most a bodokiek beperelték őket, ez is az érvük, hogy hát őnekik ez volt a véleményük.
Na de, nem a röhelyes, azt kimondhatjuk.
Hát igen, tehát hogy ez szerintem teljesen abszurd. Tehát én egyébként azt gondolom, hogy te meg én se írjunk le ilyet valakiről, hogy kém meg hazaáruló. De azért mi mégsem vagyunk állami szervezet. Tehát, hogy ennek van egy formája, ez egy nagyon súlyos vád, nagyon súlyos vád. El tudom képzelni, hogy úgy történt bárhol. A bodokiról nem nagyon tudom elképzelni, de tegyük fel. Viszont akkor azt legyenek szívesek szépen, rendesen lefolytatni azt az eljárást, és kideríteni. Mert engem érdekel, mint állampolgár, nekem tudnom kell, hogy itt vannak köztünk kémek.
Te jobban rálátsz fideszes körökre, és egyébként ezért szeretném kérdezni, van olyan orgánum, ami kritikus a kormányzat működésével szemben, és nem tekintik ügynöknek, destabilizáló erők által finanszírozott orgánumnak? Tehát tudsz olyasmiről, hogy mondjuk a kormányzat közelében akár, mondjuk bizonyos cikkek nem azt váltják ki, amelyek mondjuk kritizálják akár a korrupciót, akár a közszolgáltatások elitlen minőségét, hogy hát ez biztos, hogy lejárató szándékkal csinálják?
De én nem tudom, én nem vagyok orgánum, de egy újságíró, vagy ilyen, nem tudom, minek tartom magamat, ilyen egyedi újságíró. Az egyébként egy nagyon érdekes, és most egy kicsit beavassalak a fideszes világba, hogy ti úgy képzelitek, hogy mondjuk én, vagy hát ez sokszor van a kommentekben is, hogy akkor leszólt Rogán, írjam ki.
Nem, ilyet nem gondolok egyáltalában, nem.
Vagy hogy ha igaz lenne az elmélet, hogy ennyire így rátelepszenek mindenre, akkor nekem például most, hogy itt ülök a Partizánban, valaki kellett volna szóljon, hogy Fruzsia, most már álljál, mert akkor nem tudom, hogy nem kap a három királyfi támogatást, vagy mit tudom
én. Ez megtörténhet azért, azt remélem, te is tudod.
Nem félek. Tehát, hogy nektek van egy elképzelésetek arra, hogy mi van a Fideszben. Én most is, tehát, de nem most kezdtem, tehát hogy például sokkal jobban szembe mentem a Fidesz-szel, amikor például kiálltam Novák Katalin mellett, meg azt mondtam, hogy kiálltam.
Miért nem jött volna jól, persze.
Nem. Hát ott mindenki, aki fideszes volt, tehát ott mindenki gyorsan elvonult, meg megtagadta, meg. Hát az egy olyan csúnya ügy volt, érted, most... hát ott mindenki menekült, hogy neki ez semmi köze, meg ő erről nem tudott, hát a tanácsadók is, tehát ott abszolút, tehát Fidesznek nem volt érdeke, hogy kiálljak, sőt, hát igazából én például azt is mondtam, hogy mindenki írjon a saját képviselőjének, hogy ne szavazza meg igen, hát az abszolút szembe ment a Fidesz központi irányvonalával, hát akkor ők szégyelték Novákat, hogy nem tudom, mit mondjam, ők mindenki.
Próbáltak minimalizálni az okozott károkat, de bocs, hadd tekerjem vissza a kérdésemhez a beszélgetés mellett, mert ez tényleg érdekelne, tehát hogy az a paranoia, ami eluralkodni látszik a párton és Hold udvarán, hogy nincs olyan kritika, ami autonóm módon, szuverén módon fogalmazódna meg velük szemben. Minden kritikának valamilyen politikai lejárató szándék kell, hogy legyen a mögöttes hajtó, mozgató ereje. Szóval tudsz olyanról, amire ne ezt aggatnák rá?
Most, hogy mit tudom én, nem tudom, népszava, vagy most mit, tehát, hogy vannak olyan baloldali vagy ellenzéki médiumok, amelyek nem kerültek be ebbe a körbe, akiket, vagy nem tudom, 5.hu, vagy nem tudom, tehát most tényleg...
5.hu?
De hát most ott is elhangzanak kritikák, vagy...
Ez egy friss orgánum, tehát mit létezik?
Igen, vagy mik azok a baloldali médiumok, amik ATV-ben is sok kritika hangzik el. Tehát azért vannak médiumok, amik nem kerültek be ebbe a gyanús körbe.
Népszavát mondod az ATV-t, mondom, most leíró jelleggel mondom, ezeknek a médiumoknak a működésében kormányzati hirdetések, állami hirdetések nagy számban vannak jelen, és cikkek sora szólt arról, hogy hogyan működnek együtt kormányzathoz közeli körökkel. Tehát itt valószínűleg van egy más típusú viszony.
Jó, de azt mondod, hogy kormány, vagy ismerek-e olyan, ahol kormánykritikus tartalmak jelennek meg, és nem tartják őket külföldi ügynököknek.
Tehát akkor az ATV-t tudod mondani, és a Népszavát például.
Hát most biztos van több, majd leülök, és akkor ezt is alaposabban átnézem, de nem érzem. De vannak a kiemeltek, igen, tehát az Átlátszó, Ti, a 444, és akkor vannak ugye az álcivilek, a Amnesty, meg a nem tudom kicsodák.
Az álcivil az most a fideszes jelző, vagy a sajátod?
Nem, a fideszes.
Oké. Szerinted miért most lépte meg a Fidesz ezt a törvényt?
Hát, ugye az volt a cikkem címe, hogy együtt sikítok a Lipsikkel. Az biztos, hogy amennyire én látom a Fidesznek a működését, ők folyamatosan rángatják a bajszotokat. Tehát, hogy ez egy ilyen stratégia. Tehát nekik tényleg kell, hogy visítsatok, vagy nem tudom. Tehát, hogy az egy része a működésüknek és a kampánynak. Mert egy csomó emberben, ha ti elkezdtek visítani, az ellenérzést vált ki.
Igen.
Tehát egyébként a Farkas Attila Márton, jól mondom?
Igen.
Fam. Ugye ő neki van egy ilyen szám, hogy csak mindegy, csak visítsanak a Lipsik. És azért adtam ezt a címet, mert szerintem ez tényleg ez a stratégia lényege. Tehát, hogy nem is tudom, hogy ez valami játék is a részükről, hogy nekik ez szórakoztató, hogy látják, hogy ti rohangáltok. De tényleg úgy tűnik kívülről, mintha a súlya nem lenne annyira erős, mint maga az egész történet. Tehát, hogy például pont ide vág, hogy volt a médiatörvény, anno, amit a Fidesz elfogadott, és akkor is volt egy nagy félelem, hogy a média hatóság be fog tiltani. Tehát ugyanaz a vita lezajlott, mint most. És aztán végül is nem tiltott be senkit. Tehát, hogy ott is inkább nekem az volt az érzésem, hogy úgy fölbolygatni a csapatot, visítsa mindenki, legyen nagy esemény, és akkor utána meg igazából nincs következménye. Itt is egyébként reménykedem, hogy ez lesz a vége, de hát meglátjuk, azért írtam.
Azért nagyon nehéz, mert ők egy kormány, akiknek törvényhozási joga van a parlamenti frakciójukon keresztül, és hogyha egy törvénytervezet beadása kerül, lehet azt mondani, hogy ezt nem kell komolyan venni, csak akkor megkérdőjeleződik az egész alapvetés, hogy amúgy akkor mit kell komolyan venni egy kormánytól, tehát hogy ezt nem lehet játszani, hogy ez csak egy törvénytervezet, ez még majd alakulhat, amire Lázár János hivatkozik. Abban a törvénytervezetben taxatíve az áll, hogyha Lánci Tamás önkénye miatt mi rákerülünk arra a listára, akkor elesünk az 1%-os bevételszerzés lehetőségétől, ami tavaly bevételének a 40%-át adta. Nincs olyan gazdálkodó szervezet, amit egyik évről a másik évre jogi eszközökkel megfosztanak a bevételé 40%-ától, azt ki tudná gazdálkodni, ez nem kigazdálkodható.
Mondok egy kritikát, így az ellenzék fele, vagy nem tudom, felétek, hogy ugye mindig az hangzik el, most már 15 éve, hogy megszűnt a demokrácia. És az a baj ezzel az érveléssel, és most is ugye ez hangzik el, hogy hát abszolút farkas kiáltás esete lett. Tehát, hogy most például szerintem azért, gondolkoztam, hogy miért nem álltak ki most mások is jobb oldalról rajtam kívül, szerintem azért, mert megunta mindenki jobb oldalon. Tehát nem mondjuk már azt, hogy megszűnt a demokrácia. Tehát egyrészt ez az egyik. A másik meg ugye az a baj, hogy megszűnt a demokrácia érveléssel, hogy a bal oldalról, vagy az ellenzék oldaláról mindenre ez a hivatkozás, hogy mivel itt megszűnt a demokrácia, ezért lehet rám minden undorító jelzőt írni, ezért nem baj, ha mi jelöltünk egy szörnyeteg, semmi nem baj, mivel ők megszüntették a demokráciát, ezért ellenük minden eszköz megengedett. És ez egy nagyon, nagyon buta játszma. Szóval szerintem így helyén kéne kezelni a dolgokat.
Nem. Szerintem a közélet hiszterizálása az valóban egy probléma, és egyetértek azzal, hogy nem lehet minden egyes ilyen helyzetre folyamatosan farkas kiáltani. Mi ebben tényleg törekszünk méltányosságra, elképzelhető, hogy mi sem mindig tudunk ebben tökéletesen teljesíteni, de hát amikor állandó a rugdosódás zajlik a kormányzat részéről, akinek mégiscsak a hatalom van, akkor nagyon nehéz betartani ezeket a szabályokat, de egyetértek, hogy a közélet hiszterizáltságáért lehet fölróni az ellenzéknek is sok mindent, meg a kormánytól független nyilvánosságnak is sok mindent, de azért tegyük a szívünkre a kezünket, hát amikor érted, Harcosok Klubja néven indít Orbán Viktor egy új online...
De láttad, nem?
Csapat, hogy?
De lát, belenéztél, nem?
Az egészet végignéztem, tehát hogy az is nyilvánvalóan egy elég erőteljesen hiszterizált
állapot. Az egy ilyen... Vidám vasárnap. Én tökre féltem a címtől. Hát jó, igen, a
Vidám vasárnapban én több, mondjam én, ilyen lélekmelengető pillanatot látok.
Hát én nem néztem végén, belenéztem, de mindig, amikor belenéztem, együtt vagyunk, sokan vagyunk, mind vagyunk, nem tudom, tehát ez egy ilyen összehozó sztori volt, nem annyira. Bár a neve Harcos, de...
Ezen fényes hanghatással, igen. Egész egy ilyen über hangosított,
ilyen amerikai.
X-faktor, hát igen.
Igen.
Visszatérve ide az 1% kérdésére, miért gondolod külön problémának, hogy az 1%-os támogatást esetnek a listázott szervezetek? Mert előtt is írsz.
Igen, igen, igen. Tehát, hogy ugye volt, abban kezdtük, hogy... Nem, akkor kezdjük előről. Én nekem nagyon nem tetszett a poloskázás. Egyébként ott voltam, tehát én kimentem ünnepelni március 15-ére, tök őszintén nagyon jó
kedvem. És sikerült?
Hát nem, nekem ez nagyon nem tetszett, és így néztem is kör, nem is tapsoltam, lehet, hogy lefotóztak, hogy nem tapsoltam, viccelek. Szóval, hogy nem is tapsoltam, meg írtam is róla, hogy én most már egy ilyen békés országba szeretnék élni, igen, nem harcosok, hanem mit tudom, békeltető klubja legyen. Mindegy, hát tudom, hogy nem erről szól a választások, meg naív vagyok, meg nem tudom, de nem tetszett. Ugye már előtte nem tetszett a szuverenitásvédelmi hivatalnak ez a munkája, pont az átlátszó miatt már arról is írtam, és akkor húsvétkor, ugye lement a húsvét, és föl is hívtuk egymást a Bodokival, hogy na, akkor meg mondták is, hogy akkor befejeződött a nagy takarítás, és kicsit így fel is szusszattunk, hogy jó, akkor ennyi volt, akkor ez így rendben van. Most az, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal ír ilyen jelentéseket, nem örülök neki, de végülis nem nagy probléma, csak egy publicisztika. És akkor utána ugye azt vártuk, hogy akkor a külföldről nem kapnak adományt, vagy nem kaptok. Egyébként én sem, mert a Három Királyfi is nyert EU-s tender, tehát mi nekünk is van külföldi adományunk, vagy hát külföldi támogatásunk. És akkor kiderült, hogy nem elég az, hogy a külföldi pénz, avval is mondom, vannak problémáim, de oké, okay, de hanem, hogy az 1%-ot se. És ez szerintem rattul nem oké. Tehát most én, mint magyar ember, hadd adjam már annak az 1%-omat, akinek akarom. A Három Királyfinak, vagy Partizánnak, vagy a nem tudom kinek. Tehát, igen. Hogy ez nekem nagyon nem tetszik. A mikroadományok, ugye az is tök gáz, hogy nem lehet kapni. Ugye erre az érvük, hogy ti titokba kapjátok. Tehát, hogy van a, nem tudom, melyik titkos szolgálat van mögöttetek, a CIA, vagy hogy most mi a vád. Bár ellenetek még nem érkezett meg a íromány. Szóval, hogy ugye ők azt mondják, hogy odaadja a CIA a, mit tudom én, Joe-nak, Joe átutalja Jánosnak, és János átutalja nektek, és akkor igazából ez egy ilyen burkolt külföldi adomány, és akkor ezt próbálják így meg beszabályozni, csak azért nagyon gond, mert közben meg itt élünk a MÁ-ba, az internet világába, ahol az ember abszolút PayPal-en keresztül próbál így nem is nagyon nyilvánosan tenni a támogatását. Azért kevésen hülye van, mint én, aki írja a Facebookra, hogy előfizetett a Partizánra, meg a 444-re, meg az átlátszóra, meg mindenre most szépen leültem, és vettem a fáradtságot, és előfizettem. De az emberek általában ezt nem szeretik, szóval, hogy egyébként kaphattuk adományt, és egyébként szerintem lehetne ez a lázadásnak egy formája, ugye ilyen köz oké, de most érted, nem tudom jogilag, hogy fejezik ki, szóval, hogy le kell adni egy dokumentumot, hogy én támogatom a három Királyfit, magyar állampolgár vagyok, magyar pénzből, havi, vagy nem tudom, 200.000 forinttal, aláírom, és Krapszky Fruzsina vagyok, és van két tanú, és ez nálatok kell legyen, hogyha jön a NAV, megvizsgál titeket, akkor láthatják.
Teljeségére összerűtlen. Tehát az, hogy érted, ez egy-két támogatónál még lehet, hogy megléphető, de amikor több ezer támogatót, több tízezer támogatót kéne nyilatkoztatni erről, akik mondjuk 1-2 ezer forintokat adnak havonta, hát nincs az adminisztráció, ezt le tudja követni.
Ez igaz, de ettől függetlenül nem az van, hogy semmilyen módon nem támogathatnak, szóval, ha nagyon akarják, hogy működjön a Partizán, akkor végül is megtehetik. Csak ezt mondom, de most nem védeni, nem azért mondom ezt, jó, hogy védjem
az
ezt.
A kívánat, nem életszerű,
elismerem, és ezért is tiltakoztam, csak azt mondom, hogy...
Plusz, hogyan tudok nyilatkoztatni bárkit is, nem vagyok hatóság, hogy nyilatkozzon az állampolgárságáról?
Hát nem tudom, igazából a, nem tudom, mi áll a szövegben, nem láttam még ilyet, de gondolom valami ilyesmit, igen, hogy ő magyar pénzt ad. Nem is az, hogy állampolgár, hanem hogy ő a saját pénzét adja. És akkor ugye ez a NAV-nál látszik, és akkor le tudja ellenőrizni, hogy ő neki honnan van pénze, a gyanús külföldi utalásai voltak előtte akkor. De nyilván nagyon hülyén hangzik, de hát ettől függetlenül, ha én ellenzéki lennék, akkor biztos, hogy összefognék, és sok-sok bátor emberrel lenyilatkoznám, hogy én akkor adom a saját 1000 forintomat.
Azt írja szintén ebben a cikkedben, hogy az első Fidesz kormány idején még nem volt Orbán ellenséges a liberális médiával, sőt kifejezetten szerény és kedves volt, válaszolt az újságíróknak. Azt is írja, hogy még közös géppel is utaztatok akkoriban. Milyen emlékeid vannak erről az időszakról? Milyen volt akkor Orbánnal dolgozni?
Hát ugye nagyon fiatal voltam, az 2001 környékén, 2000, és én a Magyar Nemzetnek voltam külpolitikai újságírója, EU-s témákban írtam. És igen, hát akkor az úgy nézett ki, hogy az összes újságíró, vezető média meghívtak minket, fölültünk az elnöki gépre, ez egy ilyen nagy, semmi luxussal járó gép volt, sőt, még dohányozni is lehetett, úgyhogy a gép hátsó részében ültek a dohányosok, és de lehet, hogy ezt titokban lehetett dohányozni, most nem tudom. Az a lényeg, hogy ugyanazon a gépen ült a Orbán Viktor is, együtt repültünk, utána megérkeztünk Brüsszelbe, ott volt valami esemény, ez még a csatlakozásunk előtt volt, és akkor még a tárgyalások voltak, a csatlakozási tárgyalások, és akkor elment tárgyalni, vagy volt valami esemény, és utána mindig tartott nekünk ilyen kis mini sajtótájékoztatókat. És tényleg az volt, hogy gyakorlatilag én voltam egyedül, vagy talán ketten voltunk jobboldali média, és a 90% baloldali, és az rendszeres, tehát ez úgy volt, hogy amikor én megérkeztem oda a Feri egy repülőtér várójába, akkor ez volt mindig a poén, hogy na megérkezett a fasiszta, szóval hogy ez egy ilyen állandó szófordulat volt, én ebben nem tudtam mit kezdeni, röhögtem rajta, mondtam, akkor ti meg komcsik vagytok, szóval hogy ez ment, és ott ezeken a sajtótájékoztatókon abszolút bárki bármit kérdezett, egy ilyen teljesen közvetlen hang nem volt. Ő akkor még nagyon ártatlanul állt a kritikus médiával kapcsolatban, kifejezetten nyitott volt, és aztán ugye annak a tapasztalata, tehát annyiszor vágták át, annyiszor forgatták ki a szavait, annyi szörnyűséget mondtak az akkori Magyarországról külföldön, hogy akkor ő azóta ugye láthatólag befeszült, meg az egész Fidesz és befejezte.
De ez akkor valójában nem az alkalmatlanságát mutatja a miniszterelnöki pozícióra? Tehát, hogy igen, ez nem kérdés, egy vezető politikusnak elviselhetetlen mennyiségű méltánytalanságot kell kezelni a hétköznapokban, mert kritikák céltáblája, lejáratások céltáblája, politikai vetélkedésnek a céltáblája, de ezt ő választotta. Tehát akinek ez a személyiségében olyan típusú megterhelést okoz, hogy erre az az egyedüli válasza, hogy akkor a törvényhozás eszközével él, hogy elhallgattassa azokat, akik számára nem tetszőek, az nekem annak a bizonyítéka, hogy ő valójában nem alkalmas annak a közéleti funkciónak a betöltésére, mert nem képes az indulatait és a közéleti funkciót külön kezelni egymástól.
Nem, szerintem semmi személyiségbeli változást nem okozott, hanem elmondok egy példát. egy német újságíró nő kért tőlem interjút, pontosabban a Kis Noémi írónő, feminista írónőt a magyar közállapotokról kérdezte, és mondta, hogy szeretne egy jobboldali megszólalót is a cikkébe, és akkor a Noémit ismertük egymást, és ő mondta, hogy szerinte adjak interjút, mert nagyon korrektnek tűnik ez az újságírónő, és nagyon képbe van Magyarországról, és tök jó lenne, ha egy átfogó cikket tudna írni az országról. Én a Noémi miatt ezt elvállaltam. Mondtam, hogy tényleg nagyon felkészült volt az újságíró, korrektek voltak a kérdései, úgyhogy teljesen bizakodó voltam, és utána el is küldte, hogy mit fog tőlem idézni a cikkbe, ugye az egész cikket nem küldte, csak az idézeteket. És utána megjelent a cikk, aminek a címe arra utalt, hogy Orbán a Hitler, és hogy itt fasizmus van, és nem tudom. És az én összes mondatomat, ugye nem láttam a kontextust, az összes mondatom ezt támasztotta rá abba a cikkbe. A Noémi is annyira kiakadt, ugye ő volt elvég a baloldali szereplő, hogy aztán mi erről írtunk, ő írt egy csomó levelet, ő jól beszél németről, egy csomó levelet a nőnek, hogy ezt olvasói levelet, nem jelentette meg az újság, semmi. És az Indexen írtunk egy közös cikket, hogy jártunk.
Ja, bocs, Fruzsi, ez szerintem van. Bocs.
És annyiszor van ilyen.
Én is megtapasztaltam,
nyilatkozol,
nagyon sokszor.
Nyilatkozol, és nemhogy, tehát azzal szerintem senkinek nincs baja, hogy elmész valahova, én is eljövök ide, és kérdezel tőlem, és válaszolok, őszintén nincs mit takargatnom. De avval, ha te most ezt arra használnád, hogy kiemelsz innen három mondatot, és berakod olyan szövegkörnyezetbe, mintha mit tudom én akkor most átálltam, és nem tudom, mi lettem, vagy berakod olyan szövegkörnyezetbe, mint hogyha én nem tudom, fasiszta lennék, vagy bármilyen szövegkörnyezet, és eltorzítod, akkor soha többet nem jövök ide.
Ő ezt élte meg.
Nem azt, hogy korrekt újságírók kérdeztek, hanem Fruzsi, ezt élte
igazad
meg.
Van, hogy van egy ilyen működése a médiának, és általában pláne a külföldi médiának, részben szerintem azért is, mert nem értik a nyelvet, leegyszerűsítően kell az egészhez hozzáállniuk, eleve prekoncepciókkal érkeznek, stb. Valószínűleg, hogyha egy magyar stáb tudósítana az albán helyzetről, akkor hasonlóképpen leegyszerűsítésekkel élne, és sokszor prekoncepciók mentén. De ez nem egy tudatos lejáratási kísérlet az országgal szemben, hanem a médiának a jó-rossz működése. Ehhez képest mondjuk az, amikor Márki-Zay Péternek egy mondatát kiragadja a kormány, és propagandisztikusan használja, és milliószoros terítésben viszi végig, meg sem említve azt, hogy egyébként annak mi volt a környezete, az sokkal kártékonyabb.
Hát ez megy. Tehát, hogy ma...
Na jó, de érted, hogyha Orbán Viktor ennek az elszenvedője, akkor miért ezt produkálja, és miért ezt használja hatalmi pozícióban?
Hát Orbán Viktor nem egy média. Orbán Viktor...
22-ben mi történt Márki-Zay Péter mondatával?
Hát használták, mondjuk hülye is volt, hogy mondta, tehát most pont ebben a műsorban volt, tehát én ott ültem, és tehát egyébként még olyan szempontból se értem, most az a mondat, én olyan szempontból se értem Márki-Zay Pétert, hogy ha ő miniszterelnök akar lenni, akkor ő tudhatná, hogy egy NATO ország az nem kell menjen háborúba, tehát azért is volt extra gáz, tehát nem csak azért, amit mondott, hanem azért, hogy ő azt kellett volna neked mondja, hogy ne haragudj már, hát mi csak védelemre vagyunk, mi nekünk nem kell menni háborúzni. Hát ilyet nem, és ehelyett ő azt mondta, hogy ha kéri, megyünk, hát milyen hülyeség ez. Na mindegy, szóval ebből látszott, hogy ahhoz se ért, tehát érted, akkor milyen miniszterelnök lesz, ha azt se tudja, hogy egy NATO, na mindegy. Tehát, hogy...
Ebben van igazság, én csak azt mondom, a morális
hát ő volt az ellenfél.
A kormánynak akartam jelezni, hogy azért ez
jó,
a működés,
de az teljesen más, az teljesen más, hogy te mondjuk most készítesz velem egy interjút és kiforgatod, meg az is más, hogy van egy kampány, bármire, van egy kampány, és a kampányban az ellenfelednek a hülye mondatait kiemeled. Hát hülye lett volna nem kiemelni, ne arra, hogyha Orbán Viktor mond egy ilyet, hát, és nem emelitek ki, akkor bocsánat. Tehát érted? Nem lehet ilyenek, tehát akkor nem volt alkalmas, tehát tényleg kell keresni az ellenzéknek egy alkalmas jelöltet, és akkor van esélye.
Akarok még arról kérdezni, hogy a három királyfi, három királyi alapítvány, aminek mondom még egyszer kuratóriumi elnöke vagy, szóval hogy azt is beajánlották elviekben az EU vizsgálóbizottságára, hogy kérdezze meg titeket a magyar közelapotokról, de azt állított, hogy a Momentum politikusai lehúzta titeket erről a listáról. Ugye ezek vélemények alapján döntöttek végül arról, hogy megindul el a vizsgálat Magyarországgal szemben vagy sem. Ez pontosan mikor történt, és ki húzta le a listáról a szervezeteket?
Hát amikor jött ide az EU vizsgálóbizottság, ez a Sargentini jelentést írták, és akkor egyébként ugye több civilt is megkerestek, és a civilek, hogy kiket keressenek meg, azt az EU parlamenti képviselők ajánlották be, hogy kiket érdemes megkeresni, és engem is beajánlottak, szerintem fideszes EU képviselők, hogyha nem csak kormányzati szereplőket akarnak megkeresni, hanem civileket is, akkor érdemes. Előtte megkérdeztek minket, hogy beajánlhatnak-e, és mondtuk, hogy persze. És akkor mi nagyon nyitottan vártuk, hogy jöjjenek, és aztán nem jöttek, és aztán hát ez ilyen volt valami belső e-mail, vagy levelezés, vagy nem tudom, és abból derült ki, hogy a Momentumos politikusok mondták, hogy...
Melyik pontosan?
Ki? Hát ezt most így nem tudom.
Bocs, én az adásra direkt elkérdeztem most a Momentum egykori EP-s kabineténél arra, hogy akár Donát Anna, akár Cseh Katalin, ugye ők ketten voltak a Momentum EP képviselői a legutóbbi választásokig, és ők azt mondták nekem, hogy egyikük sem tett így.
Ez egy nem nyilvános levelezés volt, tehát most...
De akkor hazudtak?
Hát simán. Én azt tudom, hogy rajta voltunk a listán, hogy ez volt a ilyen belső inform, hogy azért nem jutottak el hozzánk, mert ők azt javasolták a jelentést készítőknek, hogy minket nem.
De egészen biztos vagy, tehát nem lehet az, hogy véletlenül benéztél ebben valamit.
Most nem én.
Azért egy súlyos vád, amit megfogalmaztál velük szemben, hogy politikai alapon intézkedtek volna veletek szemben, és próbálták volna obstruálni azt, hogy ti is véleményezhessétek a magyar jogállamiság helyzetét.
Hát én ezt megéltem.
Jó.
Ugye? Tehát az biztos, hogy rajta voltam a listán, hogy megkérdezzenek, az is biztos, hogy lekerültünk.
De ez a Sargentini jelentés, az igen. 2018, nem?
Igen.
Eleve a Momentum politikusai 2019-ben kerültek ki az LP-be.
Akkor mi, és utána volt egy, akkor a másik jelentés, később volt még egy jelentés.
Melyik jelentés?
Hát ez a EU ide jött vizsgálódni, és az egyik ilyen jelentés.
Egészen biztos, hogy benne Momentumosok húztak titeket a listára. Mondom, miért hazudnának nekem, hogyha megkérdezem őket? Tehát, hogyha lehúzták, akkor imád vállalják ennek a következményeit.
Én ennyit tudok. Rajta voltunk a listán, megkerestek, és utána lehúztak.
De ezt emléksz, hogy a fideszesek mondták neked?
Fideszesek mondták nekem, igen. Hát, de volt egy levelezés, amiben ez látszott. De most
én láttad ezt a levelezést?
A levelezést láttam, igen.
Na jó, ha esetleg elő tudod keresni, akkor azért az jó lenne, hogy mégis ebben rendet
de válni. Ezt nem mondhatom, hogy ez nem egy nyilvános levelezés volt, érted? Most ezt nem.
Hát legalább azt, hogy a címzett, az tényleg...
Én ezt láttam a saját szememmel, és tényleg...
Ez a jogállamiság jelentés lehetett akkor ezek szerint.
Akkor a jogállamiság, igen, mert biztos, hogy később volt, nem a Sargentini jelentés, biztos, hogy később volt, mert az biztos, hogy voltak momentumosok. Egyébként akkor úgy volt, hogy a Bodokit is megkeresik, de végül is aztán őt se keresték meg, tehát nem tudom, hogy...
Hogyan fogadta a cikked a fideszes nyilvánosság? Tehát ismerőseid, barátaid, akik mondjuk lojálisok a párthoz, vagy kifejezetten kívánják is Orbán Viktor kormányzását, mit gondoltak az általad felvetett gondolatokról?
Hát... A jobboldali ismerőseim nagy része nem értett egyet avval, hogy ilyeneket megszokták, tehát hogy nem, senki nem maragudott meg emiatt rám.
El vagy már könyvelve ilyen félszívűnek?
Félszívű. Nem, ők hát tudják, hogy ők azt hiszik, hogy nekem ez ilyen heppám, hogy időnként így rugdosodom, mert hogy akkor érzem jól magam. Egyébként van is, abban van valami, hogy én azt gondolom, hogy felelősségem, tehát hogy van egy szabadságom, ugye engem a férjem eltart, senki nem támogat ezért, tehát ez nem függök senkitől.
Ő sem függ a kormányzati támogatásoktól?
Semmilyen.
Annyi talán elszabadul, hogy borászattal foglalkozik.
Nem, ő internetes cége van.
Igen?
Igen. És semmi köze a kormány, soha nem nyert, nem indul kormányzati tendereken, teljesen saját maga építette fel saját magát. van egy borászatunk, de az egyébként az enyém, vagy az én nevemem van. De nem abból, abszolút nem abból élünk. És azt gondolom, hogy ez egy különleges adottság, tehát ebben a cikkben is, vagy nem, azt később írtam, hogy igen, a Nagy Jánosnak kommenteltem, ugye az Orbán Viktor titkárságának a vezetőjének, államtitkár úrnak, hogy szerintem ez nem oké, ez a törvény, és akkor ő is írta, hogy mit tudom, akkor biztos féltek, vagy nem, akinek nincs vaj a füle mögött, az nem szokott ilyenek, meg nem tudom pontosan, most pontosan kéne idézni, hogy mit válaszolt, és az a lényeg, hogy ott írtam, hogy azért nem lehet mindenki eltartott háziasszony, aki teljesen független és mondhatja magáét. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mivel egy ilyen élethelyzetem van, hogy újságíró vagyok, és teljesen szabadon, még szerkesztőségem sincsen, azt mondok, amit akarok, ezért amikor valamivel nem értek egyet, akkor én azt mindig kiírom, és nem szégyenem. Meg bárki mellett kiállok, hogyha bántják, legyen az jobboldali, baloldali, már rengeteg embert megvédtem minden oldalon. Ha valakit kirúgnak, akkor rá szoktam írni, és megkérdezem, hogy tudok-e valamit segíteni, akár jobboldali, akár baloldali. Valakinek meghal valaki, akkor rá szoktam írni. Tehát ez egy ilyen tudatos dolog nálam, hogy én egy ilyen kis falunak fogom fel Magyarországot, és akinek tudok, segítek, vagy kedves vagyok vele. Szóval ezért ezen annyira nem csodálkoztam. Azt most kaptam, és többször, mint máskor, hogy nem értenek vele egyet, hogy szerintük ez...
De azt feltételeztem, hogy valószínűleg több támadás, vagy több számon kérés kaphattál, akkor fogalmazzunk így, mert kiírtad azt, hogy nem álltál át, csak kritikát fogalmaztál meg. És egyébként emiatt fölmerült bennem, hogy van-e olyan vörös vonal a Fidesz részéről, ami számodra fölülírná az elköteleződést? Tehát mi az, ami, hogyha meglépése kerülne a részükről, akkor benned is fölmerülne azt, hogy ezzel már nem tud venni a továbbiakban?
Hát, egyrészt kéne a másik oldalon legyen jelölt. Tehát én simán el tudok, hát olyan, akire képes az ember szavazni. Szóval én simán el tudom képzelni, hogy nem a Fideszre szavazok. Van egy csomó probléma velük, például ez. Tehát, hogyha holnap lennének a választások, és lenne normális jelölt, akire szívesen szavazok, akiben hiszek, akiről el tudom képzelni, hogy egy jó jelölt, akkor abszolút el tudom képzelni, hogy nem a Fideszre szavazok. Nem, én nem vagyok Fidesz hívő, hanem a most jelenleg létező pártok és felhozatal között ők azok, akik képviselik még legjobban azt, amit én gondolok. Tehát például mondjuk, itt tudom, én ezt le is írtam ott, hogy nekem a Magyar Péter, tehát az, aki elárulja a felségét, vagy lehallgatja és feljelenti, az egy olyan abszolút vörös vonal, vagy ahogy
nem
írtam.
Nem jelentette fel, Varga Rogán Antalt jelentette fel.
A saját feleségét, tehát érted? Most egyébként kommunista példákat hoztunk, ugye a kémkedésnél is én azt mondtam, hogy így indultak a gulágperek, a 56, a zsidókat, amikor Dunában lőtték, azt mondták, hogy kémkedtek. Tehát, hogy ez egy ilyen iszonyatosan durva, na most ugyanígy tudunk hozni példákat a kommunizmusra, biztos ők is a nagy kommunista eszme miatt tették, de hogy a feleségüket lehallgatták, hogy a feleségükről jelentést írtak, hogy a feleségüket feljelentették, ez csak a kommunizmusban történt, meg a fasizmusban történt meg. Tehát ez a legundorítóbb, legrosszabb korszakokat idéző viselkedés, szóval azért tényleg az ember a családját, minden szent, nekem a barátság is szent, látod, itt van Bodoki, de az, hogy az ember a családját árulja el, az a legdurvább dolog.
Ilyesmi szintet azért nem történt meg a Fideszben még soha.
Hát mondjál például.
Hát mondjuk nem tudom, lehet, hogy Magyar Péter valóban felvételt készített a Varga Judittal való beszélgetéséről, de mondjuk ha megnézem azt, hogy Orbán Viktor pedig komplett nemzetgazdasági ágazatokat iratott a vejére, a feleségének egyébként megyényi földek vannak a nevére iratva, ha megnézzük azt, hogy az édesapjának a különböző bányái milyen kiemelt állami támogatásokat kapnak, és 60 pusztát már ide se hozzon, mert tényleg én is beleszédülök, nem tudom, hogy melyiknek van jelentősebb hatása a magyar társadalom általános állapotára, vagy annak a falunak az életére, amire tetszett a hasonlatod, közösen élünk, vagy próbálunk boldogulni benne.
Tehát teljesen más a két történet.
Valóban, ezért kérdezem, hogy melyiket milyen súlya vett.
Nekem az, tehát hogy vannak az emberi viszonyok, meg van a nagy egyéb, tehát hogy az, hogy
Csak bocs, bocs, bocs,
bocs. Nem tudom, ezt tudom csak is, és unalmas leszek, ezt tudom ismételget.
Orbán Viktor lojalitás a saját családjához.
Lojális a saját, igen.
Ez a lojalitás, ez nagyon súlyos pénzébe kerül az ország egészének.
Tudtam, hogy előhozod, meg Mészáros Lőrincre is számítottam. De egyébként most a Puzsérral volt egy ilyen nemzeti minimum vitánk. Zavar, de nekem az a fő, tehát az a fő kérdésem, és a Puzsérnek is ezt mondtam el, hogy amikor Gyurcsány volt hatalmas, és Strabag építette az autópályákat, akkor nekem egy jó barátom Németországba ügyvéd, németországi autópálya tendereket nek a szerződéseit írta. És akkor pont megjelent a sajtóban, hogy mennyibe került nálunk egy kilométer autópálya, és akkor a német autópálya építésnek a háromszorosa volt a magyar. Na most azóta utána még tudjuk, hogy ki se fizették az alvállalkozókat, hogy rossz minőségben építették meg. Szóval, hogy olyan, tehát hogyha az a kérdés, hogy a Orbán Viktor veje, vagy jó barátja építi mondjuk az autópályát normális áron, normális minőségben kifizetve az alvállalkozókat, vagy a Strabag, akkor én azt mondom, hogy a veje.
Hát de bocsáss meg, most a Strabagot mondod, hát ugye pont nem kérdés, hogy 2015 az egy rettenetesen korrupt beruházás együttes volt, nem kérdés, hogy szétlopták, az akkori Heti Válasz írta meg, egyébként az választók elzavarták azt a kormányt teljesen megalapozottan, hiszen elegük lett a korrupció mértékéből. Eltelik 16-15 év, és az M6-ost egyébként nem, hogy a Strabag építi, hanem úgy építi meg, hogy beomlik az autópálya, és a Lázár Jánosnak sajtótájékoztatón kell emberkednie, hogy majd ők mindenképpen be fogják hajtani ezt a pénzt a Strabagon, tehát hogy igazából mit nyertünk mi ezzel a 15 évvel, hogyha ugyanaz a korruptnak bizonyult autópálya építő cég épít újra autópályát, csak most már nem, hogy megépül az autópálya, hanem beomlik és nem lehet használni.
Hát ez szomorú. Abszolút. Tényleg, tehát hogy nem tudtam, hogy azt a Strabag építi, ez nekem most új információ, de hát szörnyű. De akkor ezek szerint nem változtattak a működési elvükön, hogy ugyanolyan rossz minőségben építik. Engem az érdekel, hogy milyen minőségben épül, és mennyiért, és akkor nem érdekelnek a rokoni meg baráti szálak, ha egyébként normális.
A kettő között összefüggés van. Hát azért omlik le, most akkor mondok egy szerb példát, Újvidéken az a vasútállomásnak a peronja, vagy nem peronja, hanem ez a födéme, mert kisporolják belőle az anyagot, meg megkerülik a szabályokat, mert haveri üzleti körökön keresztül megtehetik azt, hogy ne olyan minőségben építsenek, ami megfelelne egyébként a időjárási és egyéb körülményeket védő helyzetnek. Szóval, hogy egyébként bocsánat, az M30-as volt, amit tönkrement, elnézést. De az M6-ost is ők építették, csak az M30-as volt, ami beomlott. Mm. Bocsánat.
Hát ezeket a legdurvábbak.
Ez a köze az egész történethez, hogy ha ezek a haveri és egyéb szálak érvényesülnek, akkor onnantól kezdve a minősége ezeknek a beruházásoknak fog csökkenni, és okozhat adott esetben akár tragédiát, hogy ezt láttuk Újvidéken.
Hát az borzalmas, tehát nyilván azért mondom, hogy ha jó minőségben és megfelelően a rossz minőségben annak legyen következménye. Tehát ha rossz minőségben, tehát ugyanúgy, ahogy a kémvárnál, ezeket ki kell vizsgálni, el kell ítélni, felelősei kell legyenek.
Ez nincs.
Hát Újvidéken nem magyar.
Nem, de most Magyarországról beszélek, tehát itt most már ott tartunk, ugye, hogy az úgynevezett átláthatósági törvénye most már azoknak is utána mennek, akik egyáltalán erről beszélnek.
Szóval az fontos, hogy tehát ha azt kérdezed, vagy abba értsünk egyet, vagy nem tudom mi, hogyha bármi ilyen korrupciós ügy van, az legyen kivizsgálva rendesen, ha bármi minőségi probléma van, vagy nem tudom, az legyen kivizsgálva rendesen, akkor én ebben teljesen egyetértek, ha akarod, írok róla a Facebook bejegyzést. Ezt nagyon fontosnak tartom.
Csodálatos.
Nem tudom, hogy én mit tudok befolyásolni ebben a dologban, de az fontos.
Skapsik Fruzsina, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Jó munkát kívánok neked, majd nagyon várjuk azt a filmet, amit készítesz a Facebookról. Most azt nem is kezdtük még el kibeszélni, de azért nem akartam most beleugrani, mert nem akartam róla röviden beszélni, de most itt elköteleződtem amellett, hogy szerintem egy nagyon fontos téma. Ugye arról fogsz alapvetően készíteni, legalábbis a Facebookos bejegyzéseid alapján, hogy hogyan használja a Meta ezt a hatalmát annak érdekében, hogy nem is azt, hogy befolyásolja, mert ez egy dolog, kifejezetten manipulálja a közéleti diskurzusokat, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy egy ilyen összetett és izgalmas témában mit hozol ki, amint elkészült a film, lepj meg vele, és gyere vissza a stúdió egy beszélgetésre.
Köszönöm szépen.
Jó, hogy itt voltál, gyere máskor is, szia.
Köszi.